Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy beharangoztuk, nem kimondottan egy országba utazunk most, ebből a szempontból is rendhagyó ez a rovat, hanem az adományozást járjuk körbe. Első körben pedig adózási kérdéseit nézzük meg az adományozásnak. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, tehát most rengeteget utaztunk az elmúlt időszakban, és egy kicsit a most megpróbálunk olyan adótémákkal foglalkozni, amelyek ez a Covid időszakhoz jobban kapcsolódnak. Ennek az első része a mai az adományozás, aztán majd a következőben pár adás erejéig meg fogjuk nézni, hogy egyes országokban milyen adókönnyítések és milyen változások voltak, vagy lesznek a COVID-19 kapcsán. Most az adományozásról azért beszéltünk, mert pont a jubileumi adás kapcsán is kicsit elemezgettük, hogy mi mit jelenthet. Akkor ugyan filantrópiáról beszéltünk, ami az adományozásnak a legmagasabb szintje, tehát amikor egy vagyon kerül valamilyen szinten társadalmi módon, társadalmi célokra felhasználva, azonban az adományozás az meg a hétköznapoknak a segítsége, ahol általában magánszemélyek valamilyen célra adnak pénzt. Na most ez az adójog próbálja követni, felügyelni, és mentesíti is egyébként, sőt, kedvezmények is vannak, de fontos ezekről beszélni, mert azért a dolog nem feltétlenül olyan egyszerű. Tehát ha magánszemély ad magánszemélynek, mert segíteni szeretne, ennek semmi akadálya nincsen, és 150 ezer forintig ez adómentes. Tehát gyakorlatilag ezt meg lehet tenni, ezek a különböző fundraising modellekben ez viszonylag gyorsan összehozható. 150 ezer forint fölött ez egy illeték jogi határ, ott 18% illeték lép be, akkor már szerződni is kell, be is kell jelenteni, tehát ez egy kicsit ilyen bonyolult, de a lényeg az, hogy 150 ezer forint alatt az SZIA-ban ezek, aki kapja, annak mentes, aki adja, az nem olyan tudja levonni, de ilyen szempontból nem megy. Most a magánszemély a cégeknek is tudnak, vagy nem is cégeknek, hanem szervezeteknek tudnak adni. Itt több kategória is van. Egyrészt tudnak közhasznú szervezetnek, egyházi személyeknek, illetve hát úgynevezett közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjének. Ez azt jelenti, hogy valaki valamit vállal, és ez bejelenti, meg is szerzi ezt a jogosultságot, akkor gyakorlatilag ő támogathatóvá válik. Na most ezekre a támogatásokra leginkább az SZIA 1%-át fordítjuk, ami szintén egy egyértelmű adójogi ösztönzés, tehát itt arról van szó, hogy az adózó vagy a magánszemély nem a nettó jövedelméből, hanem az adójából rendelkezik úgy, hogy annak 1%-át egyrészt egy egyház részére, másrészt pedig egy közhasznú szervezet részére biztosítja. Na most ez Magyarországon talán a legbeváltabb adományozási modell, tehát ami így adójogilag létezik, és azt kell látni, hogy eléggé erősen is működik, tehát 1,7 millió ember mondott le, vagy rendelkezett így az adójáról 2019-ben 8,2 milliárd forint értékben, ami hát 27.600 helyre került szétosztásra, így összességében ez eléggé nagynak tűnik. Azt azonban látni kell, hogy ebben vannak ilyen állócsillagok, akiket gyakorlatilag folyamatosan támogatnak az emberek az 1%-ukkal. Ilyen a Heinz Pál Gyerekkórház, amelyik masszívan évek óta a listát vezeti, több mint 156 millió forintot tudnak begyűjteni, a különböző daganatos alapítványok, bátortábor, ezek is mind 100 millió fölöttiek. Szóval csomó van, de például még a néztem, azt hiszem, a Rex, vagy ilyen különböző ilyen...
Ilyen állatvédelmi, igen, azok is népszerűek mindig.
Igen, és 70 milliót összeszednek, és több mint 14 ezeren támogatják. Szerintem ez egy nagyon klassz dolog, mert végül is ez azt mutatja, hogy a magánszemélyek gondolkodnak ezen. Ez mondom, ez 1% az nem kerül nekik pénzükbe, tehát ez nem keverendő össze azzal, amikor valaki ténylegesen a zsebébe nyúl és ad valamit, de én úgy gondolom, hogy a gondoskodásnak mégiscsak, ha már van egy ilyen törvény adta kerete, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát ez mindenképpen bátorítani kéne, már csak azért is, mert egyébként a szám az csökkent, tehát a 2018-ban 1,8 millióan döntöttek így, és 2019-ben meg már csak 1,7. Szóval nem gondolom, hogy ez el fog fogyni, de az látszik, hogy ez egy csökkenő tendencia. Itt azért hozzá kell tenni, hogy cégeknél is nagyon sok helyen az embereknek nincs erre idejük, ez egy adminisztratív dolog, bevallással összefügg, ott kell x-elgetni, tehát ez a bérszámfejtő cégeknek, vagy a cégeknek a munkaügyi, vagy a bérszámfejtő résztvevőinek jelent többlet munkát, végigkérdezgetni az embereket, vagy azokat nyilatkoztatni, hogy mit szeretnének csinálni, ez ezen is elakadhat. Tehát, de mindenképpen ez egy létező és egy erős dolog. Nemzetközileg is egyébként azt kell tudni, hogy ez egy nagyon mért és erős terület. Ugyanez a szám egyébként Angliában ott évente 9 milliárd fontot ajándékoznak, vagy adakoznak, ami 66 milliós lakosságra vetítve durván 140 font per fő. Tehát azért ez egy jó arány, ez nálunk, amit az előbb számoltunk, az 5000 forint per fő 1%-ra jut. Tehát tulajdonképpen azt mondani, hogy van Magyarországon is a nyilván jövedelmi viszonyoknak, meg hát más a struktúra egy háttere, de van ebben még mozgástér.
Na abszolút most van, és ugye nagyon sokan el is felejtik, vagy egyszerűen nem rendelkeznek ezekről, így aztán ugye az vagy a könyvelőre van bízva, talán a jobbik eset, vagy megy valahova a lecsóba.
Hát ők mondogatják, aztán vagy kapnak választ, vagy nem. Egyébként érdekes, mert most a COVID-járvány kapcsán néztem, hogy elindult egy ilyen figyelő oldal, hogy mennyi felajánlás érkezett a COVID-járvány kapcsán, nem csak pénzben, hanem különböző jutatásban, és marha érdekes, hogy az oldal alapján 7 milliárd forint érkezett be, tehát nem egy kasszába, hanem amit az emberek jelentettek, vagy tájékoztak egymás felé, és ennek a fele volt csak a pénz. Tehát itt benne voltak különböző olyan segítségek is, ami szintén nagyon érdekes, mert ha megnézzük ezt a 7 milliárdot, ez a 7 milliárd, ez ugye magánszemélytől magánszemélyhez nagyjából, ez majdnem annyi, mint az 1%-os összeg, az 8 milliárd forint. Tehát gyakorlatilag ez szerintem ez egy nagyon klassz dolog, hogy az emberek így segítenek egymással, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz mérni.
Igen, viszont néhány hallgatói felvetésről érdekelne a véleményed. Egy Angliában élő hallgató írja, hogy amióta itt vagyok, havi 50 fontot küldök különböző helyekre, otthon örültem, hogyha maradt 1000 forintom a hónap végén. Tehát ezt a témát, amiről most beszélgetünk, ezt mennyire befolyásolja, nem tudom, hogy ránéztél erre, hogy az egyfőre jutó GDP mondjuk hogy alakul egy országban, mert nem tartom kizártnak, hogyha ez magas, akkor jut több adományozásra is. Ha viszont alacsony, akkor értelemszerűen az ember inkább magára köldi, amit nagy nehezen megkeresi.
Teljesen egyetértek, erre vannak különböző elméletek is, tehát amíg az emberek az alap létszükségleteit kell kielégíteni, addig nyilván nem az adományozáson fogja törni a fejét, de jó hír az, hogyha mint egy picit egyébként vannak tartalékai, és itt mondjuk pont érdekes, mert a Covid ezt pont visszaveti, mert egy ír statisztikát néztem, és ott teljesen az volt, hogy ilyen felmérés, hogy hát sajnos visszaesik az adakozás, mert egyrészt a személyhez kötött az a mozgás megvan, másrészt pedig tehát az korlátozó van, másrészt meg pont ebben a létbizonytalanságban az emberek ezt egy picit visszafogják. Tehát teljesen egyetértek azzal, hogy gyakorlatilag a jövedelem nagyságrendje alapvetően meg tudja határozni azt, hogy ki és mennyit ajánl föl, mert nyilván azt ajánlja föl, amiről úgy
ami
gondolja.
Maradt, igen. Abból gazdálkodik.
Igen, de hozzáteszem, hogy ez is még önmagában egy óriási lépés, mert nagyon sokan, ami marad, azt félreteszik, és nem biztos, hogy adnak a másiknak. És szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly mondat, előrelépés, amikor valaki azt mondja, hogy oké, maradt is valami, és akkor ebből egy picit félreteszek, vagy odaadok másnak is, ahol egyébként fölmerül a másik kérdés, ami szerintem ennek az egész témakörnek egy meghatározó eleme, és hát nyilván ez egy sokkal mélyebb téma, hogy ezeket rétingelni, ezeket az alapítványokat, mert minden alapítványnál van egy alap probléma az, hogy az alapítvány működését finanszírozom, vagy azt a célt, amire létrejött.
Igen, és ebből azért volt botrány Magyarországon, ami nem növelte az adómennyezési kedvet. Egy másik kérdés, és ez már inkább a te asztalod, hogy aki az adományt kapja, az adóköteles, vagy aki az adományt kapja, az meghatározhatja, hogy mit ad cserébe az adományért, vagy ez hogy van?
Nem, tehát az adomány az segítség, tehát ott az ellenérték neki ellenérték nem lehet. Ha ellenérték lenne, vagy ellenszolgáltatás, akkor az egy normál jövedelemadózási kérdés lenne, és akkor az általános szabályok, tehát nem ezek a kivételes ilyen adományozási szabályok lépnének életben. Tehát magyarán, ha úgy kap valaki pénzt, hogy azért, hogy cserébe vállal valamit, akkor az jövedelem. Tehát az nem mentes. Uh-huh. Ha pedig ellenértéket, tehát nem vállal érte semmit, mert tényleg segítséget kap, mert rászorul, akkor gyakorlatilag ez a 150 ezer forint is határig mentes. És ez éves szinten működik, tehát azért ez nem mondta meg naponta, tehát ez így néz ki. Ez egyébként nem egy rossz modell ilyen szempontból, most a mértékeken lehet játszani, de egy biztos, hogy adomány az, amiért nem kapok cserébe semmit. Ez egy nagyon fontos adójogi szempontrendszer. Na most, tehát körülbelül így néz ki ez a magánszemélyek oldaláról, tehát a magánszemélyeknél én úgy látom, hogy ez egy igen komoly gyakorlat, és egyébként most a tendencia az 1% kapcsán nő, csökken, ez pont, hogy beszéltük egy kommunikációs kérdés, de úgy néz ki, hogy az emberek erre megmozdulnak, és szerintem ez egy erősítendő folyamat, csak még visszatérve az alapítványokra, én azt látom, hogy az alapítványoknak az a fajta transzparens osztályozása nincsen meg, amiből látja azt valaki, hogy ha én 10 forintot adok, akkor abból mondjuk az alapítvány felé egy forintot mennyibe annyi a működése, de 9 forint tényleg oda jött, mert azért én azt látom, hogy bizonyos méretgazdaságisági problémák az alapítványoknál is föl tudnak lépni. És erre én nem nagyon láttam egységes módszert, tant, hogy lássuk azt, mondjuk az adományozó azok a valamelyik alapítványnak ennyi pénzt, és akkor mondjuk kiderül, hogy az adomány 40%-át fölélik. Tehát ez egy, és az nem biztos, hogy a közérdekű cél kapcsán van. Szóval ez egy olyan témakör, ami nyilván tovább kéne menni, vagy akár társadalmi mérlegek vannak, beszámolók vannak, csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez teljesen olyan transzparens, mert hogy az átlag emberek szintjén ezek nem hiszem, hogy valaki egy ilyen kutatást elvégezni azért, mert akar adni pár ezer forintot egy alapítványnak, vagy egy ilyen, vagy akár egyháznak, vagy bárkinek hasznosat csinál. Na most a másik kategória, ahol a cégek adnak pénzt, a cégek adnak közhasznú szervezeteknek, egyháznak, és így tovább. Tehát ott gyakorlatilag a cégeknél az a kérdés, hogy adójogilag levonható költsége vagy nem. Normálisan a vállalkozási érdekben van, akkor még akkor is, ha nem közhasznú, akkor is el lehet jutni bizonyos feltételek esetén, hogy költség legyen. Tehát az működhet. Viszont amennyiben közhasznú egy szervezet, és ez egy bejelentési, egy bírósági téma, hogy megkapja a közhasznút, vagy a kiemeltet, akkor a cég az adó alapjából nem csak költségként le tudja számolni, hanem a közhasznúnál az adomány 20%-át le tudja vonni még egyszer, ha pedig kiemelten közhasznú, tehát volt társadalmi, nagyon fontos, akkor 40%-ot is le tud vonni. Tehát a cégeknek is megvan ez a fajta ösztönzése, ami szintén egy fontos dolog. A cégek magánszemélyeknél ugyanúgy működik ez, ahogy beszéltük, 150 ezer forinttal, de itt a cégek esetében különösen nézni kell azt, hogy tényleg nincsen valami gazdálkodási vagy gazdasági cél, de hozzá kell tenni, hogy nagy adakozók a cégek is, tehát ezt látjuk, hogy a COVID kapcsán nagyon sok cég tett felajánlást, tehát ez a corporate social responsibility, tehát ez a társadalmi felelősségvállalási modelleken belül nagyon sok cég tesz lépéseket. Én azt látom, hogy sokkal többet lehetne egyébként erről kommunikálni, vagy egyáltalán látni, hogy ki mit csinál. Erre vannak egyébként oldalak, most én nem akarom így felsorolni őket, de különböző alapítványok ezt gyűjtik, hogy ki, hova, mennyit ad, és ez viszonylag jól lekövethető. Tehát én azt gondolom, hogy ennek így a magyarországi vonzat az jó, még egy adó nem valamit érdemes megnézni, az az ÁFA, ahol az a jó hír, hogyha ha tényleg egy adományozásnak minősül, akkor tehát ha ez egy közcélú adomány, akkor az teljesen mindegy, mit adok, vagy szolgáltatok, tehát nem feltétlenül csak pénzről van szó, hanem lehet valami más is, tehát ingyen nyújtok valamit, akkor az kikerül az ÁFA körből, és nem terheli ÁFA, tehát aki nyújtja, annak nem kell utána az állam felé befizetni a 27%-át. Tehát így viszonylag ez egy jól körbeépített dolog, ami nyilván az adójogi komplikációi mindig megvannak, de ettől függetlenül ez körülbelül így néz ki. Szóval én ennyi gondoltam már elmondani, csak annyiból érdekes, hogy múltkor beszéltünk a filantrópiáról, az nem ez, a filantrópia az, amikor valaki ténylegesen egy vagyont költ el sokkal nagyobb dimenzióban, de most megnéztük azt, hogy az adományozás a hétköznapok során hogy működik, és szerintem mind Magyarországon, mind külföldön ez egy elég jó folyamat.
Néhány hallgatói észrevétel az érdekes lehet szerintem. Az angolszász kultúrában divat az adományozás, sőt kellemetlen, ha valaki kimarad abból. Emlékezetes, hogy pénzügyi futás fogadalmak, amiket széles körben publikálnak, és ciki nem csatlakozni egy ilyenhez. Ez az egyik észrevétel, és ezzel gondolom te is egyetértesz.
Abszolút.
Igen. Az állatkórházak és a Heimpál is csinál valamit a pénzért, cserébe létezik és működik. Ugye itt van az, amit mondtál, hogy egy kicsit transzparensnek kell lenni, hogy tudnia kell az adományozónak, hogy én most a szervezet működését finanszírozom az adományomból, vagy a céljait annak a bizonyos szervezetnek. Ez egyáltalán nem mindegy, és ebben viszont nehéz dolga van annak, aki adományozik, mert elég átláthatatlan sok helyütt ez a dolog.
Igen, én azért tartom ezt az adományozást nagyon fontosnak, hogy ugye van, és ez egy hosszabb téma, ezt majd Botond talán kivesézi, hogy ki mit vár a társadalomtól. És én azt gondolom, hogy egy szűkülő, tehát és adott esetben egy recesszió körüli gazdaságnál az állam szerepe a sok szempontból egyre jobban csökken. Itt nálunk Magyarországon azért van egy-két terület, ami klasszikusan alul finanszírozott állami oldalról, például az egészségügy, és ez látszik, hogy szülők, hol részéről és így tovább, abszolút megvan a szándék, hogy hozzátegyenek egy Heimpál kórház költségvetéséhez. Szerintem ez az összeg, amit így az alapítványon keresztül kap a Heimpál, ez egy apró pénz ahhoz képest, amiben a Heimpál éves működése kerül.
Igen.
De mindenképpen szimbolikus. Azzal is egyetértek egyébként, hogy fontos adni, ez szerintem egy alapvető emberi tulajdonság, nem csak kapni, és szerintem ez az első lépés. És szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy erről az emberek beszéljenek, most, hogy ha valaki ad, nem, de aki ad, az szerintem tényleg joggal büszke rá, ha ez egy kiválasztási elv is adott esetben, vagy talán egy ilyen elvárás, az még jobb, de azért azt figyelembe kell venni, hogy nem mindenki tud adni, és én azt gondolom, hogy az is adományozás, ha valaki például a másiknak ételt ad, bármit, tehát minden, ami megjelenik. Szóval ez egy komoly dolog, szerintem nem csak Angliában így, egyébként szegény országokban is van az, hogy valaki a másikon segít. És bizonyos időszakokban ez szerintem nagyon kell, meg egyébként is állandóan kell. Ez egy jó folyamat, ez egy adójogi vetület ennek a gyakorlatnak, de én nagyon fontosnak tartom, és ezért beszélünk róla, mert hát, hogy látni fogjuk, hogy olyan időszakokban, mint egy járványidőszak, a Covid, ott azért az államoknak is nagyon komolyan végig kell gondolni, hogy segítenek, mert azért itt masszív problémák tudnak föllépni, de az adományozás az mindenkor egy olyan másodlagos eszköz, amikor nem az adóbevételek növelésén keresztül az állam a központi bevételét gyarapítja, és próbálja újra elosztani, hanem ezek azok a szerencsések, amikor ugyan a magánszemély a saját vagyonából, de közvetlenül oda tudja tenni, ahol ő gondolja. Tehát nem kell kivárni, amíg a költségvetésnek a csatornáin végig elfolyik egy adott összeg arra a helyre, ahova.
Igen, csak itt a hallgató vitatkozik, hogy emiatt a problémák miatt működik jobban az állami újraelosztás, ha jól csinálják, például Skandinávia. Tehát ebben is vannak jó példák, meg vannak kevésbé jók, mondjuk.
Hát ez a közpénzek körüli örök kérdés, hogy az adóért mennyire, egy társadalom mennyire tudatos abban a szempontból, hogy az az adó tömeg, amiben megy, ami egyébként Magyarországon jelentős, az hogy kerül felhasználásra. Ezek abszolút szerintem nagyon jó felvetések.
Aztán a másik, hogy az adományozási kultúra is érdekesen alakul. Felhívta figyelmet az egyik hallgatónk, hogy van egy Patreon nevű felület, ahol ugye az új generáció támogat direktbe embereket, például streamereket, online tanítókat 10 évesen ezen a felületen keresztül, tehát már nem csak a hagyományos csatornák vannak, hanem ilyen digitális csatornákon keresztül is zajlik az adományozás.
Sőt, igen, vannak ilyen fundraising modellek, igen, ma már, és az EU-ban is egyébként ez a crowdfunding, ami ennek egyébként a tőkepiaci egyik formája, amikor megpróbálják ilyen 500 forintokból tőkét összeszedni, és hát ez hol sikeres, hol nem, ennek is azért kell egyfajta, igen, marketing, mint mindennek, de ennek rengeteg variációja van, és én is azért tartom fontosnak, mert nagy felett, és nehéz róla jól tájékozódni, nekem ez a tapasztalatom. Szóval biztos, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni, kicsit rendszerbe szedni, összeszedni, rétingelni, megmutatni, milyen modellek vannak. Tehát ez egy jó témakör abszolút.
Engem. Jó.
Okay. Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt. Úgyhogy,
és a hallgatók is nyomják rendesen, hogy az egyházi adó, akkor az egyházaknak ha adok, az adom kötelese, a családon belül ha adok, lehet-e adományozni, igen, tehát hogy itt azért van ezer ága
buga ennek. Lehet, 150 ezer forintig lehet, de az ajándékozási családon belül akkor is lehetne, ott meg kell nézni, hogy az ajándékozási illeték fog bejönni, uh-huh, és családon belül akár lehet adómentes is összekatártól függetlenül, csak azt már papírozni kell közjegyző, tehát egy kicsit részletesebben, tehát az már ajándékozási illeték, az már nem adományozás, tehát egy picit az egy más kategória, igen, családon belüli, hogy milyen segítség.
Jó, nagyon szépen köszönjük, hasznos nagyon volt szívesen, szerintem. Szép hetet, szia-szia!
Sziasztok nektek is!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, az adományozás volt a témánk, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
És akkor, ha már szóba került a Patreon, akkor elmondanám, hogy a következő felvételt annak a zenekarnak az egyik oszlopos tagja jegyzi, Jack Conti, aki a Pomplamoose zenekar férfi tagja, az ő párja pedig a női tagja, két tagú zenekarnak, ő az egyik alapítója ennek a bizonyos platformnak, a Patreonnak.
Tényleg? Nem.
Úgyhogy most akkor az ő egyik feldolgozásuk következik.
Hálából. Been there, done that, messed around, I'm having fun, don't put me down, I never let you sweep me off my feet. I won't let you in again, the messages I've tried to send, my information's just not going in.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Adományozással folytatjuk itt az Adóvilág rovatban. Egy picit a politikai oldalát megvizsgáljuk, illetve azt, hogy mint hatalom felfogható-e ez az adományozás gondolata, intézménye. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Én rosszul hallok titeket, ti hogy hallatok engem?
Mi nagyon jól hallunk, remélem, hogy te is jól hallasz minket továbbiakban. Tehát, mennyire politikai téma az önkéntes segítségnyújtás?
Alapvetően a politikai ideológia, az emberek attitűdje az állam felé, az abszolút meghatározza az ilyen adományokat is. Nyilván a legjobb kutatások sajnos az Egyesült Államokból és kevésbé Európából vannak. Azt látjuk, hogy kifejezetten még az is meghatározza, hogy az ember milyen szavazókkal él együtt. Uh-huh. A legutóbbi ilyen több mint 3000 kis megyés kutatásra kiterjedő, countryra kiterjedő mint a felvételben, például látható volt, hogy a republikánus államokban a republikánusok adják a legtöbb ilyen típusú magánadományt, míg a demokrata államokban pedig az emberek, hogyha republikánus szavazó, kevésbé szeretnek már adakozni, mert nem bíznak abban, hogy oda jut a pénz, ők azt szállják. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy részben ez a politikai hozzáállás hogyan határozza meg, és ez most tényleg egy pár preferencia. Bernie Sanders például kifejezetten csak kis adományozóktól gyűjtött pénzt, míg voltak ugye mindig azok a jelöltek, és gyakran támpisített még az első időszakban, aki csak a nagy Wall Street-től és máshonnan, egy kintonék, szerezték be a politikai kampányhoz szükséges forrásaikat. Hogy ez az egyik része ennek az egyenletnek. A másik része az, hogy alapvetően, amit Zoli is elkezdett a végén, hogyan állunk az államhoz. Tehát azt várja, hogy újraosszon. És azért az állami újraosztásnak is hát minimum több szintje van. Tehát azt szeretnénk, hogy az önkormányzatnál legyen a pénz, és az állam néhány nagyobb szolgáltatást nyújtson közutakat, más egyébként, de mondjuk az iskola az legyen önkormányzatban tartású teljesen. A kórházaknál ez hogyan legyen, hogyan ne legyen állami kórház, legyen mellette olyan kórház, amit az önkormányzat a megye, vagy a járás, vagy más tart fönt. Ez reális-e, ugye, tehát egyáltalán olyan méretű országban vagyunk, kiteheti, hogy hova megy a pénzem, és hogyan osztjuk újra. És ugye a nagy viták, amit most mi is Magyarországon látunk, az ugye, hogy a Magyarország pénze, az Magyarország újra osztó, hogy az Európai Unió szabja. Ugye a németeknél, vagy osztrákoknál bejön még a szövetségi szint, tehát, hogy Berlin mit húz újra, mondjuk München és Hamburg között, vagy Graz és Salzburg között, Bécs mit azt újra, mint szövetségi kormányzati szint. És azért itt is elképesztő különbségek vannak a világban, tehát itt valahol a 35-60% között mozoghat ennek a mutatója, mennyi az a, mekkora az az arány, amit már ezen a szinteken osztanak. Úgyhogy a politika ezt nagyon nagyban meghatározza, most akár adóról van szó, akár adományokról, vagy az adományozási kultúráról legyen szó. Maguk a politikusok érdekes mondani, hogy nagyon kevés országban feltűnő adományozó. Nyilván a volt politikus az egy külön kategória, de az aktív politikusok azok sokkal inkább gyűjtik ezeket a pénzeket, és hát itt akkor az a kérdés, hogy ki az, aki adja nekik, és ezt hogyan teszik transzparensé a hatalom működése érdekében, ugye erről szól az Egyesült Államok története. A másik oldalon, hogy a mondjuk szupergazdagok még mire adnak pénzt, ez az, ami nagyon izgalmas. Mm-hmm. Tehát a malária elleni küzdelem és a Bill Gates alapítvány. Tehát amikor tényleg ugye az Zoli által a filantrópnak kategorizált nagy vagyon, nagy adományra mozdul el, de azért ebben van átmenet, és azt hiszem, hogy Magyarországon ez lenne az igazán érdekes, hogy kvázi azok, akiknek az elmúlt 20-30 év szerencsés volt, ők teszik a pénzüket. Ugye láttunk olyan magyar politikai vagy politika közeli vállalkozókat régebben, akik intézeteket tartottak fönt, mondjuk akár még olyan is volt, aki egy politikai elemző intézetet futtatott, de úgyhogy nem volt politikai ambíciói. Tehát, hogy hogyan lehet ezeket egy picit visszafordatni és megmutatni, hogy bizony ezekből a pénzekből nem csak az ilyen, én úgy szoktam hívni, hogy búcsú cédula jellegű adományok vannak, amikor hát ki lehet tenni az ablakba, hogy egy gyermek alapítványt valaki támogat, és akkor ezzel hátradől, hogy ő végzett is a adakozással, a filantrópiával, hanem egy picit sajátjának érezi. És ez egy hasonló problémába fut bele, mint a múltkori beszélgetésünk, hogy ezek a gazdagok, szupergazdagok a saját környéküket hogyan kintik. Tehát, hogy elhúzzák a kerítést, és azon ennek a terepjáróval, és utána nem érdekli őket, hogy ott mi történik, vagy éreznek-e felelősséget mondjuk akár egy városka, egy előváros, vagy bármi más iránt. Tehát mondjuk nézzük meg Budakeszit, vagy Budaörsöt, ugye ezek kifejezetten gazdag elővárosoknak számítanak Budapesten, hogy hány közadakozásból létrejött, vagy magánvagyomból keletkezett közjószág áll rendelkezésre.
Hát talán nem biztos, hogy Magyarország ennek a megfelelő hogy is mondjam, ahol mecénásból is baromi kevés van, talán három ujjunkon meg lehet számolni, és filantrópiából is, ott még valószínűleg ez nem forta ki magát, mondjuk így.
Igen, tehát ez világos, hogy nem forta ki magát, de mitől fogja magát kiforni? A tudomány egyik válasza az egyébként az, hogy több generációnak el kell tenni. Uh-huh. És ez mondjuk uralkodóknál is egy megfigyelt valami volt, hogy annál inkább tűnt rugalmasnak egy uralkodó, minél inkább biztos volt a pozíciójában, vagy volt régebben hatalmon, és alig, ha nem ezt bőven ki lehetne mutatni az örökölt vagyonok esetében is, tehát aki már megörökölte, és ha elég biztos lehet benne, hogy meg is tudja tartani, akkor más a hangulat, mint abban a közép-kelet-európai országban, ahol egy generáció alatt is rengeteg változás bekövetkezhet a vagyonban, államosítástól a mindenféle egyéb izgalmas politikai megoldásokig, és ez egy másik mindsetet teremt. Tehát itt tényleg az alakulásnak kisebb a tere. Egyébként meg éppensége lehetne nagyobb, hiszen azt látjuk, hogy az embereknek sokkal jobban ingadoznak a szükségletei. De hát ez ugyanúgy attitűd kérdés. Tavaly, amikor Portlandben jártam, a svéd tagjai a csoportunknak teljesen értetlenül álltak azelőtt, hogy az amerikaiak ott kvázi vállat rándítottak a fölött, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta 40-50 ezer ember ér az utcán, és tényleg hát sátoroznak az ebráknál, meg autópálya lehajtóknál. És ez egy teljesen elfogadott normális kép volt, mert hát a winner loser culture-be, kultúrába ez belefért, hogy hát voltak, akiknek ez most nem jött jó, majd biztos lesz velük valami. És hát 10 évvel később az esemény után még mindig ott voltak szegények, ami azért nyilván szociológiailag meg tudjuk, hogy hát nem sok exit opciót kínál már föl ennyi idő után. Hát ez is egy attitűd kérdés volt.
Hát mindenképpen érdekes, én közben gondolkodtam, amit mondtál azon, hogy ki az, aki, hogy is mondjam, tehát a republikánusok mondjuk így, vagy a demokraták között lehet, hogy az a különbség, hogy ki a jobb pártkatona, ugye, ki tudja azt, hogy mi a dolga, mint szavazónak, és hogy a pénzt, hogyha el kell juttatni mindenképpen az ügy érdekében.
Igen, de itt nem csak azt nézték, hogy a pártadományok milyenek. Tehát itt ez mehetett a helyi iskolának, mehetett a helyi kórháznak, bárki másnak. Tehát sokkal inkább ez az a kőkemény hozzáállás, hogy az állam az ott valahol van messze, de itt magunknak el kell intézni a dolgokat.
Ja, értem.
És az az igazság, ez egy gyönyörű beszélgetés lehetne, de az államelméleti koncepció a kontinensen és az angol száz világban tökéletesen ellentétes. Tehát, és ebből következnek ezek a dolgok.
Nagyon igen, a hallgatók is ezt pedzegették, és ezt skandináv modellel példáloztak, amivel te is, hogy azok megdöbbentek, hogy akkor az állam miért nem tesz valamit a sátorozókért Portlandben. Nálunk azt mondták, hogy ez az állam feladata, a megszerzett javaknak az újra elosztása, és az jól is tud működni, ha az állam jól csinálja mindezt.
Van,
az
kérdés,
Egyesült Államokban meg mindenki irtózik az államtól, hogy az menjen minél messzebb az én dolgaimtól. Valahogy így kell ezt felfogni, ugye?
Így van. Tehát ez alapvetően a bizalomról szól. Tehát, hogyha megbízunk az államban, mert azt gondoljuk, hogy az állam az egy jó dolog, és ugye a francia forradalmi hagyomány az ebben az irányba ment, hogy lehet centralizálni, van értelme, az állam majd segít az egyéneknek, akkor ez lesz, és ennek a csúcsa nyilván a skandináv iskola, ahol meg is bíznak benne, és ráadásul még le is szállítja a jószágokat, míg javakat, míg az Egyesült Államok abból nőtt ki, hogy egy államban nem bízott, jelesül az akkori brit koronában, és utána is ugye az észak-dél küzdelem az mindazt okozta, hogy az egyik oldal nem bízik a másik oldal államában, tehát inkább az állam legyen minimál. Úgyhogy innentől kezdve náluk alapvetően az emberi természetben is van egy olyan hit, hogy azért jobbak azok a fékek ellensúlyok, ha ott vannak, mert ki tudja, hogyha nincs ott, akkor mit csinál az állam. Uh-huh. Míg fékek és ellensúlyokról ugye van az ombudsman a skandináv kultúrából, hát ugye nincsenek jogosítványai. Tehát ott megbízunk a nyilvánosságban. Tehát, hogy egészen más az, amikor azt gondoljuk, hogy az emberi természet jó, és az államban, ha beültetünk embereket, alapvetően jól működtetik. Míg ha azt gondoljuk, hogy az emberi természet alapvetően rossz, akkor nyilván úgy ültetjük be őket hatalmi pozíciókba, hogy alapvető garanciákkal veszik körbe magunkat, őket, meg az intézményeket egymás között. És ebből is az egész adományozás, hogy tudom, hogy ha beteszem egy állami gépezet, mellé is a pénzemet nem fogja az állam elvinni, vagy ha beteszem, az állam úgyis jól kezeli. Ez két nagyon-nagyon különböző szemlélet, és bár ezzel nem szoktunk így gondolkozni szerintem a hétköznapokban, de ez mélyen nagyon itt van, a kontinentális és az angol száz kultúra közötti különbségben, és abban is, ahogy nem is értjük egymás kritikáját, most akár a jogállamiságról, az emberi jogokkal, vagy az állami centralizációval kapcsolatban.
Oké, Botond, fel kell függesztenünk ezt a beszélgetést, de majd folytatjuk. Neked nagyon jó munkát és szép napot kívánunk, és akkor adományozás után majd még foglalkozunk ilyen témákkal adóvilág rovatunkban.
Nagyon izgalmas, köszönöm szépen, jó gondolkozást a hallgatóknak is, szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is az adományozást jártuk körbe adóvilág rovatunkban.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.